Isten hozott benneteket, szerbusztok! Múltkor úgy hagytuk abba, hogy a legmarkánsabb benyomásom az, hogy zavarban vagyok. Én legalábbis ezzel mentem el. És aztán ez a zavarom, hogy mi is történt velem, miközben a témánkat próbáltuk átgondolni, eljuttatott egy-két megfontoláshoz. Az egyik például az az, hogy egy hét alatt sikerült rájönnöm arra, hogy múlt héten egy jó előadást tartottam, és ez teljesen megnyugtatott. A másik azonban az az, hogy rádöbbentem arra, hogy hát papként én milyen nehezen beszélek Istenről. Nagyon kifejezetten, nagyon nehezen. Sokkal szívesebben beszélek arról, hogy a tékozló fiú történetében ez és ez történt, vagy hogy Máté azt mondja, hogy Lukács szerint, stb. Hogy általában ennyit szoktam csak merni mondani, mert hogy van bennem egy kifejezett óvatosság azzal kapcsolatban, hogy Istenről bármit is mondjak. Ennek nyilván megvan a maga pozitív, meg negatív üzenete, meg oka is, de az biztos, hogy Isten nevével már olyan sokszor éltem vissza, hogy legjobb, hogyha nagyon óvatosan beszélünk róla. Meg aztán mindig van egy olyan gondolatom is, hogy olyan ez, mintha a pötty beszélne a labdáról. És hát azért ez mindig egy kicsit, hát nem is tudom milyen, mikor a pötty elmondja, hogy milyen a labda. Úgyhogy ezért is óvatos vagyok, meg aztán azért is, mert miért pont az volna igaz, amit én mondok? Főleg Istenről. Hát annyira nem lehetek vak, hogy azt gondoljam, hogy azért, mert most az Isten kapcsolatról beszélünk, úgyhogy ezért mindig mondok valamit, azért van bennem egy csomó óvatosság, hogy hát ma így látom. Mi lesz holnap, nem tudom, arról nem is beszélve, hogy amit elmondok, miért pont az ne volna egyszerűen csak valami reprezentáció. Hát természetesen az is csak az. És hogy ezért valójában néha, mintha fölülről rá tudnánk látni a saját helyzetünkre, aztán elterik egy kis idő, és akkor arra jutunk, hogy amikor azt gondoltuk, hogy fölülről ráláttunk a helyzetünkre, az is belül volt. És akkor, mikor ezt a mondatot kimondjuk, azt gondoljuk, na most pont rálátunk a helyzetünkre. Majd egy hét múlva rájövünk, hogy ez a mondat is belül volt. Akkor megörülünk, na hát, most már ezt is tudjuk, most látjuk kívülről. És akkor egy hét múlva megint rájövünk, ó, dehogy, és ez is csak belül volt. Tehát, hogy ezt az ellentmondásosságot nem tudom feloldani, meg nem is akarom, ezért beszélek olyan nagyon óvatosan Istenről. Úgyhogy a pötty minden elfogódottságával állok itt, és próbálok ennek megfelelően hát bátor lenni. És aztán oda is jutottam, ahogy a múlt heti dolgokon gondolkodtam, hogy nagyon sok mindent mondtam, azt hiszem, de nem biztos, hogy egy-két fontos értelmező mondatot elmondtam, ami pedig talán lényeges lenne. És akkor emiatt eszembe jutott egy kép, hogy mintha a múltkori alkalmunk olyan lett volna, mint az a gyerekjáték, amikor van egy csomó pont, és a gyereknek az a feladata, hogy a pontokat megfelelő módon összekösse, és akkor ki fog belőle jönni mondjuk egy mackó. Vagy bármi más. És hogy minthogyha a múlt alkalommal nagyon sok pontot megneveztünk volna, csak nem kötöttük volna össze ezeket a pontokat, nem biztos, hogy kijött belőle valami, ami miatt érdemes volt a pontokat fölrajzolni. Úgyhogy az ember és Isten kapcsolatának a témájához, vagyis hogy milyen kapcsolati mintáink lehetnek, mit gondolok magamról, Istenről, meg a kapcsolatról, ott emlékeztek, azt mondtam, hogy van két nagy ellentmondás, két nagy paradoxon, amit nem tudunk föloldani, de rájöttem, hogy három van. A kettő az volt, hogy egyrészt folyamatosan megpróbáljuk átadni magunkat Istennek, nagyon helyesen, mert rádöbbenünk a saját elégtelen voltunkra, és ez egy ellentmondást feszít aztán ki, mégpedig, hogy cselekszünk is, és át is adjuk magunkat. Cselekszünk is, átadjuk magunkat, és a kettőt próbáljuk egyszerre csinálni. Ez volt az egyik ellentmondás, a másik pedig, hogy ahogy próbálunk nem függeni Istentől, hanem szabad kapcsolatban lenni vele, ennek az lesz az eredménye, hogy a függés adta jó érzéseinket elvesztjük. Vagyis azt, hogy ó, Isten tényleg velem van, Isten egész biztos, hogy szeret. Ugye, amikor függő helyzetben vagyunk, akkor tudunk nagyon egyszerű mondatokat mondani, és nagy meggyőződéssel állítjuk őket, és ez nagy biztonságérzetet ad, mint alkoholistának a feles. Na, valahogy így vagyunk ezzel is. Tehát, hogy amikor éppen függő helyzetben vagyunk Istennel, és az Isten képünkről gondoljuk, hogy ő Isten, akkor tudunk nagyon-nagyon magabiztosak lenni. Akkor állunk ki vasárnap a szószékhel, és mondjuk, hogy milyen az Isten. És nagyon bátrak vagyunk, és különösebben nem félünk. De mikor kezdünk ebből a függésből kijönni, és hallani a saját hangunkat, hogy tényleg így van, biztos vagy benne. Az ellenkezője is igaznak tűnik néha. Szóval akkor egyszer csak tudunk nagyon elbizonytalanodni. Ezért aztán itt a második dilemma, hogy amikor függésben vagyunk az Isten képünktől, akkor nagyon biztonságban vagyunk. Mikor pedig próbálunk éppen a szabadság és emiatt a meghittség felé menni, kezdünk nagyon elbizonytalanodni. Tehát nagyon érdekes módon megfeszül itt is egy ellentmondás, hogy éppen ahogy az intimitás felé megyünk, kezdjük elveszteni a biztonságérzetünket, és fölmerülnek kételyek és nehézségek, és akkor kellene tudnunk egyre jobban bízni Istenben, hogy ő tényleg szeret. Ez volt a második ellentmondás, hogy egyszerre a tapasztalat kezdi azt mondani, hogy talán nem is szeret annyira, talán nincs is velem annyira, ez a tapasztalatom, és közben pedig ragaszkodni ahhoz a bizalmamhoz, hogy de Isten akkor is szeret. Ezt az ellentmondást sem lehet föloldani, és akkor jöttem rá a harmadik ellentmondásra, hú, de fontos. Ez pedig arról szól, hogy amikor rádöbbenek arra, hogy hát tulajdonképpen én elégtelen vagyok. Elégtelen vagyok, hogyha azt nézzük, hogy milyen vágyaim vannak, hogy milyen céljaim vannak, hogy mit szeretnék az élettől, meg mit szeretne az élet tőlem, amire én szeretnék igent mondani, hogy valahogy mindenképpen nekem legalábbis van egy ilyen tapasztalatom, hogy sose érem el. De közben a vágyaimról nem akarok lemondani. Nem azért, mert görcsösen ragaszkodok és függök hoz tőlük, hanem egyszerűen azért, mert realitásnak látom azt, hogy akarom, hogy szeressenek. Be tudom látni, hogy nem szeret mindenki, azt is, hogy aki legjobban szeret, se szeret mindig, ezeket be tudom látni, de közben azt gondolom, hogy az a vágyam, hogy közben én szeretném, hogy mindig szeressenek, vagy hogy valaki tényleg szeressen, hogy ez is egy realitás, miért mondanék erről le? Na most, az egyik oldalon az van, hogy belátom folyamatosan a saját elégtelen voltamat, a másik oldalon pedig az, hogy ez nem jelenti azt, hogy nem vagyok oké. És azt hiszem, hogy a kultúrkereszténységnek itt van nagyon sok bűne. Mert hogy azon az áron igyekeztük sok esetben a megváltást megindokolni, a megváltásnak a szükségességét, a rászorultságunkat Isten szeretetére megindokolni, hogy azt a tapasztalatunkat, hogy nem vagyunk elégségesek magunknak, vagy nem bírjuk elérni a vágyainkat, azt abba a kapcsolati mintába helyeztük, és abba az alappozícióba, hogy akkor ez azt kell, hogy jelentse, hogy döbbenj rá, hogy te nem vagy oké, és Isten oké. Azonban én ezt teljes mellszélességgel tagadom. Szóval azt hiszem, hogy itt van nagyon sok tévedésünk. Hogy én ragaszkodok, függök, ha tetszik. Én függök attól a meggyőződésemtől, hogy az ember oké, és Isten is oké. Én ehhez ragaszkodok. Az egyikről van szentírási bizonyítékom. Mert azt mondja a jó Isten, mikor megteremti a világot, hogy ez jó. És a hatodik napon meg megteremtett téged, és arra is azt mondta, hogy jó. Ezért aztán lehetetlennek tartom azt, hogy eltelik az üdvösség történetének sok-sok év ezrede, és akkor Isten rájön, mégse. Hát ez körülbelül azzal egyenértékű, hogy Isten belenéz a tükörbe, látja magát, és azt mondja, elszúrtam. Hát, eddig próbáltam idealizálni a teremtést, de már most nem megy. Úgyhogy csinálok egy újabb prototípust, Jézusnak fogjátok nevezni, és hát akkor innen kezdődik a történet előről, csak ezzel a régi típussal nem tudok mit csinálni. Tehát mert előtte megígértem, hogy nem lesz özönvíz. Ajjajjajjaj. Egyszerűbb lenne, de hát most már ami ragadtapad. Szóval azért, mert Jézus jön, és azt mondja, kedves farizeus, aki te azt gondolod, hogy én oké vagyok, és mindenki más nem az, még te is rászorulsz a megváltásra. És hogy bár mindnyájan erre rászorulunk, mondom én a hitemből, ez nem jelenti azt, hogy az ember nem oké. Erre az ellentmondásra jöttem rá, és egész megvilágosodás élményem lett. A kérdés akkor azonban az, hogy ha azt mondom, hogy oké vagyok, hogy én oké vagyok, de közben mégis rászorulok a megváltásra, akkor mivel indokoljuk a megváltásra való rászorultságunkat, ha okék vagyunk? Tulajdonképpen erről beszéltünk egy alkalommal ezelőtt. Az ember nem csak azért szorul rá a megváltásra, mert rossz, mert bűnös, meg ilyesmi, hanem ennél sokkal jobban rászorulunk a megváltásra azért, mert bár jók vagyunk, az se elég. Mert bár mindent beleadunk, az se visz el a célhoz. Hogy bár jónak vagyunk teremtve, és rengeteg jó szándék van bennünk, még ez sem elég nekünk. Az ember ezért szorul rá a megváltásra, mert minden jósága is kevés ahhoz, hogy az neki, meg a másiknak elég legyen. Én ezt sokkal szebbnek látom, mint hogy az ember bűnös, meg nem tudom én milyen voltából igazoljuk a megváltásra való rászorultságunkat. Egyébként a farizeusok 2000 évvel ezelőtt ezért pöckölték el maguktól Jézust. Mert azt mondták, hát ha a rossz ember szorul rá a megváltásra, én jó vagyok, akkor én nem szorulok rá. De akkor Jézus tötymörögjön a bűnösökkel, de mi közöm nekem ehhez? Ó, tehát a megváltásra való rászorultságunk nem azért van, mert rosszak vagyunk, hanem mert minden okéságunk is kevés. És azért, mert minden okéságunk kevés, ez nem jelenti azt, hogy rosszak vagyunk. Ez jó, nem? Hát nem érdemes így élni. Én nekem érdemes, hát mindenki tartatja magát rossznak, meg bűnösnek. Ez akart egy nagyon fontos értelmezése lenni az ember és Isten kapcsolat modelljeinek. És aztán utána emlékeztek, beszéltünk arról, hogy végignézhetünk egy folyamatot, amiben egy férfi és egy nő elhidegülnek egymástól, de közben van Isten kapcsolatuk. És akkor ezekben a fázisokban azt mondják, hogy jó, én is oké vagyok, Isten is oké, aztán én oké vagyok, de Isten nem oké, aztán Isten oké, de én nem vagyok oké, és végül senki se oké. Ó, hogy egy kapcsolatban ez simán-simán végig tud játszódni, és hogy ezekhez az állapotokhoz rendeltünk kérdéseket. Ugye emlékeztek, gyorsan a rossz kérdéseket mondom, meddig tart ez, megbízható-e Isten, miért nem segít, miért hagyta ezt Isten, van-e az életnek értelme, miért vagyok ilyen szerencsétlen, miért büntet Isten? Ezek a kérdések mindig egy olyan alappozícióból jönnek, amelyek a nem oké, nem oké alappozícióból származnak. És akkor föltettem néhány kérdést, amelyek meg az oké-oké pozícióból jönnek. Tehát, mondjuk, kinek adhatnék abból, amit kaptam? Hogyan vagy megbízható Istenem? Mit mutatsz nekem, Istenem, most ebben a nehéz helyzetben? Hol találom az életem értelmét? Ki és mi tud nekem segíteni? Mit tehetek magamért? Vagyis amikor ezekről beszéltünk, akkor tulajdonképpen egyszerűen csak azt tettük, hogy ha nekem van egy kapcsolati mintám és egy alappozícióm, amely nem a biztonságos kötődés és nem az oké-oké pozíció, akkor nehéz élethelyzetbe kerülve még a kérdéseim is, amelyekkel szeretném magamat jobb helyzetbe hozni a válasz után, az alappozícióból fakadnak és a kapcsolati mintára jellemzőek. Ezért aztán rosszakat kérdezünk, amelyek még rosszabb helyzetbe szoktak minket hozni. Mert minden kérdésben emlékeztek, ezt az annyira nagyon fontos, van egy állítás. Tehát például egy bizonytalanul kötődő valaki a bizonytalan kötődése miatt kezd el szorongani akkor, amikor jól mennek a dolgok. És a bizonytalan kötődése miatt kérdezi azt, hogy vajon mikor lesz ennek vége. Mikor elégeli meg Isten azt, hogy ilyen jó dolgokat ad nekem? Mikor jön majd a büntetés? Mert mindig előbb-utóbb jönnie kell. Mikor távolodsz el? Ezek a kérdések azért jönnek, mert az ő kapcsolati mintája olyan, amilyen. Nem pedig az Istenről szólnak a kérdések. Vagyis a kezünkbe kaptunk egy remek jó módszert. Szerintem jó módszer, én nagyon használom. Ez pedig az, hogy bár néha, vagyis általában, nem tudok az oké-oké alapmintában lenni, de azért a kérdéseket annak megfelelően érdemes föltenni. Tehát most fetrengek egyedül az ágyamban, és azt gondolom, Isten nem szeret. Miért nem szeretsz? Mert ez abból a mintából adódik, hogy én oké vagyok, de te nem. Ugye ez ugyanaz, hogy a haldokló néni fölteszi a kérdést, nem értem, uram, miért büntetsz, mikor nem is követtem el olyan nagy bűnöket, amit meg elkövettem, meggyóntam, akkor most miért büntetsz? Ez egy én oké vagyok, Isten, te nem vagy oké alapmintából jövő kérdés, vagyis értelmetlen. Hát van valami értelme, csak nem sok, jó, még rosszabbul leszek tőle. Azért tud az Isten rossz kérdésekre is jó válaszokat adni, mert legvégül eljutok oda, hogy egyszerűen tűrhetetlen és tarthatatlan, ahogy látom a világot. És ez néha átbillent egy másik pozícióba. Tehát néha a kérdés indirekt módon segít, mert még rosszabbul leszek. Néha az nagyon nagy segítség. Tehát a tanácsom az az, akármelyik pozícióban is vagyok, az oké-oké alapminta szerint kérdezzek, a biztonságosan kötődő modell alapján. Ez a jó tanácsom. És akkor jó válaszok fognak születni. És ráadásul kicsit meg is erősítem magam. Ezeket szerettem volna elmondani. Ez egyfelől ismétlés volt, de ez nem is igazából ismétlésnek szántam, inkább a már meglévő pontok összekötésének. Hogy miért is mondtam el ezt mind. És akkor, ugye, belekezdtünk egy folyamat leírásába, hogy akkor mit tudunk mondani Isten illatáról? Ez lehetne a cím. Isten illata akkor az hogy is van? És akkor az első pont az az volt, hogy akkor igyekszünk önmagunkat meglátni, de az önmagunk meglátása abban a három dilemmában hát kristályosodik ki, amivel kezdtem a mai alkalmat. Hogy én is oké vagyok, Isten is oké. Bár lehet, hogy ebben a pillanatban egyiket se érzem, és egyikről sincs tapasztalatom. De ezt tartom hitelesnek. Ugye itt emlékeztünk Gandhira. Az áhítat és Isten rákövetkező kegyelme nélkül az emberiség minden erőfeszítése hiába való. A második pont az volt, hogy rájövünk arra, hogy ami segít vagy segíthetne nekünk, ami végül is valami biztonságot adhatna, az nem birtokolható, nem manipulálható, nem tartható a mi kezünkbe, nem is tudjuk irányítani. Ez aztán megint egy óriási feszültséget vagy dilemmát okoz. Ugye itt volt az a két modell, hogy vagy Isten teszi meg az utolsó lépést, vagy ugrani kell. És mind a kettő nagyon nem tűnik jó ötletnek. És akkor a harmadik pont. Helyzetünk elfogadása felszabadít attól, hogy emberektől vagy a világtól várjuk azt, amit azok sosem fognak tudni megadni. Amit csak Isten tud megadni, de az sem úgy, ahogy az aranyhal szokta a mesében. És akkor tudom, körülbelül másfél évvel ezelőtt elolvastam a Semmiért egészen című verset, amikor a szeretet mohóságról volt szó, de ez annyira fontos, hogy ezt most elolvasom még egyszer. Mert amikor rájövünk a saját valónkra valamennyire, akkor meglátjuk, hogy mit szoktunk csinálni a másikkal. És nem azért csináljuk azt a másikkal, mert rosszak vagyunk, nem azért csináljuk, mert a másik rossz, mind a ketten okék vagyunk, csak éppen nem vagyunk elég szabadok az intimitásra. Ezért aztán függünk, és olyasmit csinálunk egymással, amitől aztán sírhatnékunk támad. Tehát elnézést az előadásért. Ilyen verset csak szépen lehetne, de hát semmiért egészen. Hogy rettenetes, elhiszem, de így igaz. Ha szeretsz, életed legyen öngyilkosság, vagy majdnem az. Mit bánom én, hogy a modernek, vagy a törvény mit követelnek? Bent maga ura, aki rab volt odakint. És nem tudok örülni, csak a magam törvénye szerint. Nem vagy enyém, míg magadé vagy. Még nem szeretsz. Míg cserébe a magadénak szeretnél, teher is lehetsz. Alku, ha szent is, alku nekem. Más kell már, semmiért egészen. Két önzés titkos párbaja minden egyéb. Én többet kérek. Azt, hogy a sorsomnak alkatrésze légy. Félek mindenkitől, beteg és fáradt vagyok. Kívánlak így is, meg lehet, de a hitem rég elhagyott.
hogy minden irtózó gyanakvást elcsitíthass, már nem tudok mást, mutasd meg a teljes alázat és áldozat örömét, és hogy a világnak kedvemért ellentéte vagy. Mert míg kell csak egy árva perc külön neked, míg magadra gondolni mersz, míg sajnálod az életed, míg nem vagy, mint egy tárgy olyan halott és akarattalan, addig nem vagy jobb a többinél, se több, addig idegen is lehetnél, addig én hozzám nincs közöd. Kit törvény véd, fele barátnak még jó lehet. Törvényen kívül, mint az állat, olyan légy, hogy szeresselek. Mint lámpa, ha lecsavarom, ne élj, mikor nem akarom. Ne szólj, ne sírj, e bonthatatlan börtönt ne lásd, és én majd elvégzem magamban, hogy zsarnokságom megbocsásd.
Ilyesmit csinálunk, pedig én is oké vagyok, meg te is, de mégis. Utána néztem a vers születésének. Kíváncsi voltam, hogy milyen körülmények között íródott, ezt biztos, hogy nem mondtam el múltkor, mert most néztem utána. És az derült ki, hogy maga Szabó Lőrinc írja azt, 10 évi hosszú-hosszú kapcsolat és tapasztalat és nővel, nőkkel való viszony után végül is eljutottam oda, hogy erőt vett rajtam egy rettenet, hogy a nő megcsalhat engem. Hogy minden nő elég szabad ahhoz, hogy hűtlen legyen. És mikor átjárt engem ez a félelem és rettegés, akkor megírtam ezt a verset. Egy kávéházban írta, a Duna partján, ezt is leírja. Éjszaka jutott eszébe a cím, és azután pedig másnap reggel elment a kávéházba, vagy délelőtt, és egy kapásból megírta. Akkor tehát a bizalom ahhoz kell, hogy túljussunk azon a félelmünkön, hogy Isten se szeret minket, hogy Istentől se fogjuk megkapni azt, amire igazán vágyunk. Ugyanis van egy ilyen nagyon nagy rettegés bennünk, hogy na jó, hajlandó vagyok a függéseimről lemondani valamennyire, vagy legalábbis egy kedvezőbbre cserélni, ha szeretsz. És itt jön egy félelem, jó vásárt kötök-e vagy nem. Mert a függésből legalább valami biztonság jön, valami megszokottság. Istennél szinte minden biztonságosabbnak tűnik. Biztosabbnak is, meg biztonságosabbnak is. Pont akkor, amikor a szabadságban, az intimitás felé haladok a vele való kapcsolatban. Isten tűnik a legkevésbé biztosnak és biztonságosnak. Ahhoz képest minden függés sokkal evidensebb, sokkal kézzelfoghatóbb, sokkal egyértelműbb, sokkal megnyugtatóbb és a többi. Minden, csak pont az Isten nem, és mégis abba az irányba kéne menni. Na, hogy nem szívesen megyünk. Igen, arra jutottam, hogy valahogy úgy vagyunk ezzel, mint amit már olyan sok embertől hallottam, hogy rossz az egészségi állapotom, orvosnál voltam, és most kiderült az, hogy hát még van egy gyógyszeres terápia, akkor utána esetleg egy valami még durvább, nem tudom én, akkor hormonkezelés, vagy ilyesmi, és hát legvégül a műtét. De hát addig megpróbálok mindent megcsinálni, és csak a legvégén a műtétre menni. Na, az Isten kapcsolatunk is ilyen. Vagyis az Isten kapcsolat műtétnek tűnik. Legvégén jön az Isten. Mert addig valahogy ellavírozunk. Még valahogy van. Még azért megy a szekér. Még azért nem vagyunk annyira rosszul. Még valami kis örömünk van. Még nagy bűnöket nem követtünk el. Szóval valahogy ez. És az Isten kapcsolat az olyan, mint egy műtét. Az utolsó pont, hogy erre vállalkozzak. Ezt én nem rólatok mondom, magamról. Papként ezt állítom. Az Istennel való szabad kapcsolat az nekem is olyan, mint egy műtét. Uram, azt én 125-ször meggondolom. Az Isten reprezentációmról szívesen beszélek, nincs nagy kockázat benne. Legfőjebb tévedek, de egy szabad, meghitt kapcsolatban lenni Istennel, az kockázat. Azért azon nem mókázok annyit. Kedves valaki jött vasárnap, vagy szombaton, és azt mondja, kedves atya, én nem vagyok katolikus. És tudjátok, belőlem ösztönösen kicsúszott egy mondat, hát én se teljesen. Ez alatt végül is nem azt értettem, nem tudom én, valami hitigasságunkat tagadnám, vagy nem, nem ezt gondoltam alatta, hanem hát, hogy ó, hát
Hát nem, a katolikus az, akinek valami szabad meghitt Isten kapcsolata van, az egy egyetemes Isten viszonyban van, hát hol vagyok én attól? De aztán a beszélgetésünk egy ilyen nagyon sajátos fordulatot vett, hogy így kezdődött, hogy atya, én nem vagyok katolikus, mert én belőlem kiszaladt, hogy na én se teljesen, mire ő azt mondja, hogy na hát én akkor kevésbé, mint te. Na ez volt az a pont, ahol megálltunk, hogy most akkor ezt ebbe az irányba nem menjünk, de tehát, hogy megállapodtunk, hogy most akkor két nem teljesen katolikus fog beszélgetni, és hát ez legalábbis egy reális kiinduló pont, csak én pap vagyok, és elérkezek a negyedik pontig. Próbáljuk az Isten kapcsolatot meg a függésünket is folyamatosan fönntartani. Végül is lavírozunk. Imádkozok is, de azért, szóval tudjátok, hogy hogy imádkozunk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a te neved. Nem sokba kerül nekem, gondolom én, persze. Jöjjön el a te országod. Jaj, hát persze, jöjjön. Na, szeretem a zserbót, finom bort. Hogy én a tiéd, te az enyém, hogy csak hozzad azt a finom zserbót. Tehát jöjjön el a te országod. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. Ugye, tehát ez a legyen meg a te, akkor ez egy kicsit, szoktam hadarni. Szép ima, szép, csak hogy azért Jézus úgy belerejti a közepébe, azért nagyon-nagyon, tehát az elején meg olyan bátran nekiindulsz, hogy jöjjön, legyen meg. Végül is ezt csináljuk, tehát, hogy halálos ágyamon is, Istenem, inkább gyógyíts meg, mint hogy veled kapcsolatban legyek. Ez a döntésünk. Inkább a gyógyulás, mint a te személyedet. Mert a gyógyulás az olyan biztosan jónak tűnik, azonban ez az állandó lavírozás, hogy ez végül is általában valami mélyponthoz szokott elvezetni minket. Hát rájövünk, hogy tarthatatlan, hogy nem működik. Először azért, mert persze mindig egy picit az Istentől szoktunk távolodni. Nagy bőjt alatt egy kicsit így közelebb húzódok, így. De csak inkább csak így a lábammal, így. Na jó, nem eszek húst, jó van. És akkor vége a nagybőjtnek, és na jó, na. Áldott függések, gyertek vissza, most jöhettek, eddig bírtam, ugye ezt kapta az Isten, nem tudod, mint hogyha az Isten élvezné azt a 25 szelet rántott húst, amit nem ettél meg, és akkor, tehát ne, köszönj szépen, tehát, na, tehát, hogy állandóan megy ez a lavírozás. Ennek azonban az az eredménye, hogy az erő annál jobban fogy, mert az erő az meg az Istentől van. A kegyelem ereje az Istentől van, és nem tőlem. Ezért aztán, hogy lavírozunk, kezdünk gyöngülni. És előbb-utóbb eljutunk oda, hogy Úram, nem tudom, most megéri ez a kapcsolat? Valahogy nem tölt el valami nagy erő, meg nem vagyok túl jól mostanában, vagy most mi van? Valójában az van, hogy már sokkal inkább a függéseimnél vagyok, abból meg nem jön annyi erő. Ugye ez, amit Jézus így mond, már meg is kaptad jutalmad. Tehát ha te azért imádkozol, hogy mások dicsérjenek, már meg is kaptad jutalmad. Ennyi. Nem jön belőle több haszon. Egy kicsivel se. Azért böjtölsz, hogy mások nem tudom milyen kereszténynek lássanak, akkor ebből semmi több erő és haszon nem jön, mint hogy mások majd azt hiszik rólad, hogy te egész rendes vagy. Az erő még abban is fogy, hogy te ezt persze aztán megpróbálod elhitetni, hogy tényleg így is van. Tehát még a maradék erődet is arra fordítod, hogy egy szép képet tarts fönn magadról. Így aztán teljesen el szoktunk gyengülni. Sose felejtem azt egy pap, aki napi 26 órákat dolgozott, és akkor, nem tudom, 45 éves volt, és egy óriási csokorvirágot kapott az egyházközségtől. Hatalmas csokorvirág. És akkor kiállt valaki, ugye, tehát ki odaállt, az oltár elé tele volt a templom, csak a pap szokta meg, hogy különösebben nem ügyel arra, hogy beszélni szokott, ugye többi ember azért mégiscsak odafigyel, és akkor azt mondja, hát nagyon köszönjük, Atya, hogy annyi erőd van, és ezzel a rengeteg erővel értünk dolgozol. És még próbálta volna mondani a kedves köszöntő szavait, de a pap belángolt a feje, azt mondta, na most álljunk meg. Tehát a virág oké, de ezt folytatod, menten rosszul leszek. És akkor ott a köszöntés alatt azt mondta, nincs erő. Milyen erőről beszélsz? Mondta, de nincs erő, az Isten ad erőt, akkor, amikor ebben a szabad meghitt viszonyban, abból jön erő. Hát egyébként nincs erő, hát mit láttok ti? Ez az az élmény, amikor egy ilyen igazán meghitt pillanatban, kapcsolatban tudsz lenni, abból rengeteg erő jön. Hihetetlenül sok. Ugye van ilyen élményetek? Tehát a kecske, káposzta, logika az Istennel való kapcsolatot illetően egyszerűen nem működik. Lehet úgy élni, csak nem jön ki belőle az, amit szeretnénk. Ebből az következik, hogy Isten nem lesz a függőségeink tárgya, mi viszont nem bírjuk elviselni azt a hiányt, ami a függőségek föladásával jár. Tehát mi a hiánytól majd megpusztulunk, ő meg azt mondja, tőle nem tudsz függeni, én azt nem adom neked. Ez az, hogy a papnevelő intézet jutott eszembe. Két nagy igazságot tanultam ott meg a papi életre vonatkozóan, egyik se igaz, de mind a kettőt nagyon-nagyon. Az egyik, ugye ez a kicsit zordabb, komorabb világ, hogy nem, az ember nem okér, ezért rászorul a megváltásra, az ember veléig rossz. Hát ez akkor kaptunk egy papi mintát, a pap élete egy sereg lemondás. A pap úgy képviseli Krisztust, hogy saját magát áldozza a hívekért. Sőt, ez még nem is elég, a hívek üdvösségért. Ez egy folyamatos áldozat. És akkor, tehát tudjátok, egy ilyen sápat CD, E-vitamin hiányos teológia ez. Kicsit kéne focizni, atya, vagy valamit, egy-két gólt rúgni, vagy legalább csocsózzon, mert úgy könnyebb gólt lőni. Tehát, na ez volt az egyik kép. Hát azért tudjátok, mikor az ember önmagáról alkot egy képet, és akkor azt hallja, hogy én papként az emberek üdvér, egy ilyen nagy ízi, azért nem tűnik rossznak. Kifejezetten vonzó. Hát aztán, ahogy úgy egy-két év eltelik, nem kell több. Ezért én hamar padlót fogtam. Ilyen, hát szép dolog az áldozat, nagyon, tényleg üdvös meg minden, de értem én, hogy erre készülök, de és akkor velem mi lesz? Szóval, hogy eléggé padlót fogtam, és akkor jött a másik örömhír. Ez meg így szól, tudjátok, szerelmesnek kell lenni az Istenbe. Ez a titok nyitja, hogy folyamatosan megújítani az Isten iránti szerelmet, és hogyha ez megvan, és egy ilyen nagyon mély, és hát akkor ezek a hiányok röhelyesek lesznek. Nevetséges az összes hiány. Nulla. A hiányok abszorbeálódnak, vagy diffundálódnak, vagy mit tudom én, mit csinálnak. Dispergálódnak, ezt akartam mondani. Szublimálódnak. Dispergálódnak, szóval mindegy. Tehát egyszerűen így föl, semmibe vesznek. Ugye, és akkor ez volt így a másodvirágzásom ideje. Ó, uram, hát ez így van, nosza neki a szerelemnek, nem is hangzik rosszul. Hát nem mondom, hogy sokáig tartott, így eljutottam a papszenteléshez. Szóval végül is arra jöttem rá, hogy a hiányokat Isten nem tölti be. Tehát bizonyos hiányokkal folyton folyvást együtt kell élni. Vagyis ezt úgy is mondhatnám, Isten nem csinál jelmezbált a vele való kapcsolatban, és ezért nem ölti föl mondjuk az általam elképzelt ideális nő alakját. De Isten nem maszkabálra hívott, hanem hát ő Isten áll a maga helyén. Szóval arra kellett rájönnöm, hogy tehát úgy papnak lenni, hogy az élet egy merő áldozata te üdvösségedért, a másik, hogy majd az Isten szerelme mindent megold, hát ez nem old meg mindent. Ezért valahogy van egy harmadik út, hogy bizonyos hiányokkal megtanulok együtt élni, miközben csak amiatt tudok egyáltalán valóban áldozatokat hozni, és nem teljesen kipuccanni tőle, mert fönntartom az Isten iránti meghitt kapcsolatomat. Már amit annak gondolok. Ó, tehát ezért vagyunk olyan nehéz helyzetben, mert talán végigjárjuk a naivitásnak azt az útját, amit én végigjártam. Azt gondoljuk, hogy Isten majd a függéseink helyébe lép, és cserébe majd tőle lehet függeni, és ő egy picit pótolja is a nem tudom én micsodát. Hát lehet, hogyha 500 évet élnénk, pótolja. De nem tudunk annyira meghitt viszonyba kerülni vele. Csak néha. Azután van egy másik nehézségünk is, hogy önmagában az se segít nekünk, ha föladjuk magunkat. Tehát az önátadásnak a túlhangsúlyozás, hogy átadom magam Istennek, átadom, és majd Isten segít és szeret, ez nem működik. Azért nem működik, mert valójában mindig csak az éppen aktuális Isten képemnek tudom átadni magam. Abban meg újból csalódok majd. Ezért, ha én az Istennek mindig átadom magam, hát ez egyrészt vagy egy önámítás, vagy pedig állandó csalódások sorozata lesz. Arról nem is beszélve, hogy hol vagyok akkor én. Hát Isten nem bábunak teremtett. Ha jól emlékszem, Váci Mihálynak van egy ilyen zseniális gondolata, valamelyik versébe csak nem volt időm már kikeresni, hogy csontomra feszítve élek. Fú, de micsoda zseniális kép, hogy az ember a saját csontjára feszítve él. Hát én ennél jobbat erről el se bírok mondani. És aztán van még egy tapasztalatunk, hogy azonban, hogyha nem adom át magamat Istennek, na itt akkor hogy álljak meg? Fontos fölismerésre jutottam el. Nem elég arról beszélni, hogy átadom magamat Istennek, vagy mondjuk a házastársi kapcsolatban átadom magamat a férjemnek, vagy a feleségemnek. Ez önmagában sose elég, ugyanis néha nem a feleségemnek kell, hogy átadjam magam, hanem a kapcsolatunknak. Nem elég a másik emberben bízni, nagyon gyakran csak azt tudja továbbvinni a mi házasságunkat, hogy a kapcsolatban bízok. Miért is? Mert én bízok benned. Valójában te nem vagy az, akiben én napi 24 órában bízhatnék. Mert ember vagy. Ezért mindig lesz egy csomó csalódásom. Csalódni fogok azért, mert nem vagy tökéletes, de én mégis azt szeretném, hogy szeressél. Másrészt csalódni fogok azért, mert nem látlak téged, csak egy képen van rólad, és szívesen idealizállak. Ezért aztán, ha én csak benned bízok, akkor néha a kapcsolatunk meg fog törni. Ha én azt mondom, hogy a kapcsolat alapja az, hogy bízok benned, akkor mindig eljutok oda, hogy nem vagy bizalomra méltó. Vagy hogy én csalódtam benned. Mi van akkor a kapcsolattal? Ilyenkor van arra szükség, hogy a kapcsolatban bízzak. Sőt, olyan élethelyzetek is vannak, hogy se magamban nem bízok, se benned nem bízok. És a kapcsolatot fönntartom, mert bízok a kapcsolatban. Na, mit szóltok? Szerintem ide jutottam, sem az Istennel való kapcsolatunk, sem egy házastársi kapcsolat nem tartható fönn hosszú távon úgy, hogyha néha nem a kapcsolatban bízok. Ezt úgy szoktuk kifejezni, hogy holtomiglan, holtodiglan. Végül is ez, mintha inkább a kapcsolatról szólna. Szeretlek téged, te szeretsz engem, és mi mind a ketten bízunk a kettőnk kapcsolatában. Már csak azért is tartom ezt egy jó megközelítésnek, mert hogy Buber mondja, kezdetben van a kapcsolat. Hogy minden ember úgy születik erre a világra, hogy nem tudja, hogy én, meg nem tudja, hogy te. De már kapcsolatban van az anyukájával. A kapcsolat megelőzi az ént és a tet. Ezért tehát igenis, éppen a kapcsolati mintáink és az alappozícióink esetlegessége miatt a hit néha a kapcsolatra irányul. Nem önmagamban bízom, nem benned bízok, hanem a kapcsolatban. És fönntartom akkor is, amikor kiderül, hogy mind a ketten nem vagyunk úgy bizalmat érdemlőek, mint ahogy szeretnénk. Ez a megközelítés szerintem nagyon árnyalhatja azt a nehézséget, amikor valaki azt mondja, nem tudom, hogy csalódtam benned, akkor most el kell válni. Nem tudom, ez és ez történt, akkor miközben egy mellékszál, miközben tudom, hogy vannak olyan kapcsolatok, amelyek már nem gyógyíthatók meg. Vannak. Mikor az egymásba vetett bizalom annyira megrendült, hogy a kapcsolat egyszerűen abban már a kapcsolat nem tartható meg. Ilyen sajnos létezik. Igen, ezért mondhatja az ószövetségi szentíró, átkozott ki emberben bízik. A mélypont akkor következik be, amikor rájövünk, hogy ez a lavírozás, hogy kicsit odaadom magam Istennek, kicsit szabad és intim, és nagyon nem biztonságos néha, meg hogy függök, és hú, azt legalább tudom, hogy milyen, mikor ez a lavírozás vereséget szenved. Ezt úgy is ki tudom fejezni, hogy általában akkor szoktunk csak változni, hogyha a változással együtt járó szenvedés kisebb, mint az állapotunk föntartásával együtt járó szenvedés. Mert a változás mindenképpen fájdalommal és szenvedéssel is jár, hiszen valamit ott hagyunk, ami hát mégiscsak. Ezért van az, hogy néha valóban az egyetlen, hát mondjuk indirekt lehetőségünk az, hogy még rosszabbul legyünk. Még. Hogy már föntartani a régit nagyobb szenvedés legyen, mint az újba való menetelből fakadó megpróbáltatások. Ugye ez az, amit Jung úgy mondott, hogy az ember csak halál vészben hajlandó változni. Különben nem nagyon. Ötös pont. A lehető legvégsőkig elmegyünk, hogy elkerüljük a veszteségeket. Az elvonás elviselhetetlen fájdalmat jelent, vagy azt gondoljuk, hogy fog jelenteni, hogy az emberekkel való kapcsolatban ez annak felel meg, hogy egy függő viszonyban vagyok, már régóta kiderült, hogy ez senkinek, semminek nem jó, de maradok. Pedig, de nem is változtatok. Vagy rájövök, hogy nem tudok változtatni, és mégis maradok. Az összeomlás azért következik be, mert a végsőkig próbáltam lavírozni. Ténylegesen, amikor bizonyára szakítottatok már, van ilyen élményetek. A Szentírásban ennek a megfelelője az, hogy van egy szegény beteg, akit már nagyon régóta gyötör a gonosz lélek. És akkor Jézus kiűzi belőle ezt az őt gyötrő, függő helyzetben lévő gonosz lelket, és akkor ez a fiatalember olyan lesz, mintha halott lenne. Gyönyörű kép ez. Valaki éppen most szabadult meg a benne lévő gonosz lélektől és a vele való függő viszonytól, és olyanná válik, mintha halott lenne. Ez kőkemény realitás. Pont amikor a szabadság felé teszünk egy lépést, az olyan, mintha belehalnánk, és tényleg olyan. Olyan, olyan, olyan. Hiába, hogy a szabadság végén Isten áll. Na ez az, amikor az illető fölébred a műtétből, és akkor hát persze mennek a látogatók, és na, és akkor azt mondja, hogy jaj, de jó, hogy túl vagyok rajta. Jaj. És akkor eljön hozzám, amikor már tud járni, vagy nem tudom mi, és akkor azt mondja, hogy nem értem, hogy miért vártam erre annyi ideig. Hogy 80 évet vártam erre a műtétre. Hát mennyivel boldogabb vagyok most. Talán a csípő protézis műtét az egyetlen kivétel. Mert ott addig kell bírni, ameddig megy, mert csak egyszer lehet műteni. Ezt az idős testvérek tudják, de ez a kivétel. Hogy belehalás nélkül nem lehet megboldogulni. És akkor, még ennek a pontnak az utolsó mondatai, ez végül is azt jelenti, hogy amikor az meghitt Isten kapcsolat felé tesszük a lépéseket, és tényleg szabadabbak lettünk, hogy ekkor az történik, hogy hiány tüneteink lesznek. Hogy az élet ne legyen soha egyszerű. Tehát már mikor jó irányba mész, döntöttél is, minden rendben van, akkor kezded magadat rosszabbul érezni, mint egyébként a régi helyzetedben átlagosan. Ennek a biblikus megfelelője az egyiptomi húsos fazekak után áhítozó választott nép a sínai pusztában. Ez. Tehát elvonási tüneteink lesznek. Ez megjósolható. Hatos pont. Csalódunk, hogy Isten nem tölti be a függéseink tárgyainak a helyét. És ide még most annyit, hogy nem lép be az önmagunkról alkotott kép helyébe sem. Ez alatt azt értem, hogy talán a legerősebb függésünk az önmagunkról alkotott képtől való függés. Az utolsó pillanatig görcsösen ragaszkodunk ahhoz, hogy azok vagyunk, akiknek látjuk magunkat. És ez a görcsös függés nem enged minket szabaddá. De hogyha merem magamhoz engedni ezeket a tartalmakat, sokkal szabadabb leszek, meglepő módon sokkal erősebb. Kisebb energiával tudom ezeket a tartalmakat bent tartani, és nem cselekedni, mint amennyi energiát fordítottam arra, hogy elhazudjam azt, hogy az nem is vagyok én, vagy hogy az nincsen meg bennem. Ez általában jó vásár. Persze nyilván érdemes reálisnak lenni, és tudni, hogy mennyit bírok.